Szeretném, ha legelőször azt a dialógust lefolytatnánk, és nem megszokásból, amit a feltámadás ünnepen szoktunk. Teszek egy kijelentést, amit aki úgy gondolja, hogy úgy van, megerősíti. Ez a mondat pedig az, hogy feltámadott az Úr. Mi erre a válasz?
Valóban.
Valóban feltámadt, és ez a mai nap egy veszélyes nap. A feltámadásra nem elég emlékezni. Ha megnézzük magunk körül, akkor a kereskedelemnek sikerült már bekonvertálnia és legyőznie valamilyen szintpontból a karácsonyt. Van egy csomó jelkép, lehozta egy gyermek szintjére, a szeretet ünnepének a szintjére. Most az ünnep sokszor bedarál, rohanással, sok-sok minden dologgal. De valahogy a húsvét, ami elvileg és a gyakorlatban is a legnagyobb ünnep a kereszténységnek, és itt mindjárt van egy kérdés, hogy a kereszténységnek a legnagyobb ünnepe, vagy neked, hogy a húsvéttal még nem sikerült mit kezdeni. Megfoghatatlan az, hogy van egy Isten, aki annyira szereti az embert, hogy eljön, az életét adja érte, de tovább megy a történet, hiszen a történelemben is sokszor adták mások az életüket másokért. Ott van a feltámadás. És a feltámadásra nem elég emlékezni, mert a feltámadás a világ szemében is, ha igaz lenne, akkor ez egy vízválasztó történet. Az egy döntés elé állító történet, az egy megkerülhetetlen történet. Egyelőre csak egy igerészt szeretnék felolvasni, ami erről szól, hogy a zsidók vezető is nagyon jól tudták ezt, hogy ha Jézus feltámad, az döntés elő fogja állítani őket is, és döntés elő fogja állítani a világot. Máté evangéliumának a 27. részében olvashatunk a sír őrzéséről, 62. verstől így hangzik Isten igéje ebben. Másnap, a péntekre következő napon összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak. Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta, 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy tanítványai oda menjenek, és ellopják őt, és azt mondják a népnek, feltámadta halottak közül. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az elsőnél. Pilátus azonban ezt válaszolta, van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok. Erre ők elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt. Nem csak az akkori vallásos vezetők, azok, akik féltek attól, hogy mi van, ha mégis, vagy legalábbis valami más módon, de Jézus Krisztus feltámadásának híre eljut az emberekhez. Ez nem csak egy akkori történet, ez a mai napig így van. Hogy Jézus Krisztus feltámadásának a ténye, az nem csupán egy ünnep, nem csupán egy emlékezni való esemény, ami Jézus földi útjának, küldetésének a része volt, hanem hatással van, elkerülhetetlen hatással van. Akkor, amikor a húsvétről beszélünk, el kell dönteni nem azt, hogy egyetértek a feltámadással, nem azt, hogy önmagában esetleg elfogadom ennek az elvét, hogy ilyen létezik, hanem hogy hiszem-e Jézus Krisztus feltámadását. Ha nem, akkor értelmetlenné válik a karácsony ünneplése, és minden más, ami keresztény ünnep. Minden más értelmetlenné válik akkor. Az agyunk az úgy működik, mivel elég sok energiát használ fel, hogy van egy alapállapot, amikor rutinszerűen működik, és amikor veszély vagy változás éri az embert, akkor kezd el reagálni, és intenzívebben beindul, és akkor tényleg odafigyel a dolgokra, mert így vagyunk összerakva. A húsvét mellett, ugyanúgy, ahogy a karácsony mellett, szintén el lehet robogni, vagy pedig reagálni arra, ami történik. Lehet, hogy apákként, akik mondjuk szállítunk gyerkőcöket suliba, simán megy a vezetés rutinból, amikor menet közben még összegondoljuk, hogy aznap mi az, amit el kell intézni, telefon, gyerek, ebédbefizetés, délutáni dolgok, stb. És közben vezetünk is, megy, csináljuk egyszer ezeket a dolgokat, mert rutin. Aztán, ha egy példával éljek, aki ezt leírta, hogy mondjuk egy jobbkész szabályt elmulasztó autós bevág elénk, az agyunk más üzemmódra kapcsol. A kevésbé fontosak elfelejtésre kerülnek, és az akkori helyzetnek megfelelő reakciókat adjuk. Az Isten tiszteleti alkalmak is ilyen jobbkész szabály történetek a mi életünkben. Nem azért, mert Isten elfelejti a jobbkész szabályt és jobbról bejön, hanem azért, mert valamit szeretne elmondani, valami változást hozni, valamit, amivel megment, amivel megerősít, amivel bátorít, amivel gyógyít, amivel útra küld. Szeretném, hogyha felolvasnánk egy igerészt, és ez most nem a feltámadás történetének a konkrét leírása, hanem a feltámadáshoz kapcsolódó történet, ez pedig az Emmausi tanítványoknak a története. Ezt Lukács evangéliumának 24. fejezetében találhatjuk. Lukács evangélium a 24. fejezetéből a 13. verstől szeretném Isten igét olvasni. Kérem a gyülekezetet, álljunk föl. Tehát Lukács evangélium a 24. fejezet 13. verstől. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus volt a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt. Ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velük levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor így szólt hozzájuk, ó ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett elszenvedni a Krisztusnak is, így megdicsőlnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek, ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egy vegyülbe találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, megjelent Simonnak, erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy mikét ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te szólni akarsz. Köszönöm neked azt is, hogy üzeneted van a mai napra is, és volt az énekekben, a bizonyságtételekben, és most igéd által is. Mi tehetjük meg azt, hogy más üzemmódba kapcsoljuk az agyunkat, hogy ne rutinból hallgassunk téged, hanem nyitottan, feszülten figyelve, hogy mit akarsz üzenni, mert az élet maga veszélyes, és két út vezet az élet végén is. Segíts, hogy a jó utat válasszuk, amely hozzád vezet. Amen. Foglaljunk helyet. Ebben a rövid történetben egy nagyon egyszerű képlet van, mennek el Jeruzsálemből a tanítványok, két tanítvány, akik ugye nem a 12 tanítványhoz tartozó, de mégis Jézus tanítványi körébe, aki követték őt tartozó tanítványok, és beszélgetnek Jézus Krisztusról. Aznap, amikor bocsánat a magyartalanságért, de már föl van támadva Jézus. Ők szomorúan mennek. Bocsánat, kérném közben az első diát majd. Ha csak ezt az első részt olvasnánk kell ebből a történetből, hogy mennek haza szomorúan, akkor lehet gondolhatnánk azt, hogy nem tudják, hogy mi történt. De azért olvastam az egész történetet, mert itt nagyon részletesen elmondják, hogy mi az, amit láttak már mások Jézussal kapcsolatban, az ő feltámadásával kapcsolatban, és mégis úgy indul a történet, hogy ők szomorúan mentek, és amikor Jézus megállítja őket, akkor ők szomorúan válaszoltak. Nem csak Emmaus felé tartanak ilyen emberek, akik elvileg tudják az igazságot, de mégis szomorúan járják az ő útjukat. Azról a napról beszélünk, amikor Jézus feltámadt. Már megtörtént. De egy dolog, hogy valami megtörténik az Isten igéjében, a valóságban, és hogy milyen hatással van ránk. Mi az, amit mi gondolunk erről? Balázs testvérem is gondolt magáról is, és a körülötte levő világról, Csaba is, és folytatom a sort én is. Meg mindannyian. Az élet az nem rólunk szól, és alapvetően az, amit tapasztalhatunk, és nehezen vesszük tudomásul, hogy nem mi vagyunk az elsők. És az, hogy történnek körülöttünk dolgok, azoknak nem az a lényege, hogy mi befolyásolni tudjuk-e vagy nem, hanem az, hogy megtörténnek, és hatással vannak ránk. Elmehetnénk mellette, és a világ is elmehet a kereszthalál, a feltámadás mellett. De nem az fogja eldönteni ezeknek az eseményeknek a hatását, hogy hogy gondolkodnak róla az emberek, mert aki ezeket az eseményeket véghez vitte, ő mindennél hatalmasabb, és ő tartja kézben a történelmet, és ő mondja meg, hogy merre felé tart, és tartson ez a világ. Beszélgetnek Jézusról, és majdnem, hogy elnevettem magam, olyan furcsa képlet, hogyha mondjuk egy film készülne erről, hogy beszélnek Jézusról a hívők, oda csatlakozik valaki, akit igazándiból nem is azonosítanak be annyira, mert el vannak mélyedve az Isten dolgaival, a történéssel, a saját életükkel, de maga Jézus csatlakozik oda ehhez a két emberhez. Az a hozzáállás, amit Jézus tanúsít, megint csak minimum mókás, talán lehetne azt is mondani. Mint egy turista kérdezi őket. Miről beszélgettek? Tényleg? Komolyan, nem mondjátok. És mi történt? Meséljetek róla. És akkor jön egy történet, amit előad az egyik kettőjük közül, azt a történetet, ahogy ő látja. Ahogy ő megélte, ahogy az ő hitében van. És mi az, amit lát ő ebből az egész történetből, hogy annyira jól indult ez a sztori. Jött Jézus, aki próféta, aki tanító, aki nagy volt Isten és emberek előtt, és fantasztikus dolgokról beszélt, fantasztikus csodákat tett, és nagyon jó volt vele lenni. De aztán történt valami, ami nem illik bele a mi képünkbe. Ahogy gondolkodtunk róla eddig, ahogy őt elképzeltük. És ez a szomorúság vélhetően annak köszönhető, hogy átélik, hogy mintha kudarcot vallott volna a hitük. Nem csak Emmausban élnek ilyen emberek, hanem mai Krisztus követők is sokszor magunkra ismerhetünk ebben, hogy a jelen való Jézus Krisztus jelenlétében, mert abban ugye egyetértünk, hogy Jézus Krisztus a Szent Szellem által jelen való, itt is. Ahogy jöttünk, akkor is, és amikor tovább megyünk, akkor is. És nem ugyanezt tesszük-e, nem ugyanezt teszem-e én is, ha gyakorlatilag az ő jelenlétében beszélek arról a másik embernek, hogy mi az, amit én tapasztalok, amit én érzek, amit én átéltem, de az a teljes valóság-e az, amit Jézus Krisztus lát. És ez a krízis, amivel belekerültek ezek a tanítványok is, hogy elmondják, hogy igen, voltak asszonyok, meg ott voltak a sírnál, és nem találták a testét. Ezek is tények, de ezek az információk még nem elegek ahhoz, hogy azt mondhatták volna, és ezért örömmel mentek volna az ő útjukon, hogy Jézus Krisztus feltámadt. A feltámadás eseményeinek egy csomó részét ők felsorolják. De még nem volt ettől benne számukra az, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Mert volt egy elképzelés az ő életükben is, ahogy gondolkodtak Jézusról, az ő munkájáról. És nem jött be. A feltámadásban lehetne ünnepelni Jézus Krisztus, mint feltámadottat, és ez jár neki, a dicsőség is, és a magasztalás is. De Isten szeretné ma megkérdezni, hogy számodra mi a feltámadás? Mi az, amit jelent? Mostani életutadon hogy látod ezt az egész történetet? Mert egy dolog az objektív valóság, és a másik rész pedig az, ami szintén bizonyságtételben elhangzott, hogy az ördög tanácsol, de én döntök. Döntök erről a történetről is, hogy a mostani húsvétból, a mostani feltámadási ünnepből mi az, ami az enyém lesz. Nem a kereszténységé, mint a kereszténység legnagyobb ünnepén, még csak nem is a szeretetvár gyülekezeté, hanem személyesen az enyém és a tiéd, amit tovább vihetünk ebből a napból, ebből az üzenetből. Azt olvastuk az Isten igéjében, hogy ez volt a válasz attól, aki beszélt Jézushoz, pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Te, ha néha csalódsz Jézusban, akkor mik azok, amikben éppen akkor reménykedtél, de ő nem azt tette, vagy nem úgy. Az a Jézus Krisztus, akit láthattunk nagypénteken a kereszten. Őt nem legyőzték. Ő irányította az eseményeket. Ő mondta Júdásnak is, hogy menj el, tedd meg. Ő mondta a Getsemáné kertjében, hogy én vagyok, elfoghattok. És ahogy olvassuk az Isten igéjében, senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda, Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én mennyei atyámtól. Neki volt hatalma erre. És mivel halála erről beszélt erről, ha nem támadt volna föl, akkor ezek lelkesítő mondatok lehettek volna. De neki volt hatalma erre. És akinek hatalma van arra, hogy letegye az életét és felvegye, annak a feltámadása nem közömbös senkire sem. Az, amit olvastunk ma az emmausi tanítványokról, lehet, hogy egy képzőművészeti alkotás kapcsán el lehet képzelni a poros utat, az akkori kor megfelelő ruháiba felöltözött embereket, és el lehet merengeni ezen a történeten, hogy milyen szép volt, mi az, amiről beszélgettek, hogy gondolkodtak azok az emberek. De ugyanúgy, ahogy 2018 április 1-én felolvasásra kerül az Isten igéje, ez nem egy nosztalgiázás most sem. Mai napnak ugyanúgy ott van a kérdése. Pedig mi azt reméltük, hogy. Lehet, hogy vannak a keresztények közt, akik azt remélik, hogy lesz ma is egy szép feltámadás ünnep, ami fölemel, és mehetünk tovább, mert megünnepeltük a feltámadás ünnepét. Hadd olvassak föl egy pár mondatos kis írást, hogy miért van az, hogy sokan nem akarják a feltámadás ünnepét. Jobb, ha nem igaz. Még a templomba is elmegyek, szép hagyomány. Keresztet is vetek, és ha kell, le is térdelek, ha kell, mondom, amit illik, csak végig gondolni ne kelljen. Mi van, ha tényleg feltámadt? Hogy akkor máshogy fogok élni, mint eddig? Ez ijesztő. Inkább kérek még egy szelet sonkát. Aztán megyünk locsolkodni, végül is ősi pogány termékenység ünnep van, vagy mi. És ha megfigyeljük, a világ is próbálja elkenni a húsvétot is. Termékenység ünnep, tojás, sok minden dolog, amit behoz. Mert a legkritikusabb kérdés nem is Jézus megszületése erre a földre, hanem Jézus Krisztus feltámadása. És a mi életünkben is, amikor járjuk a mi életünk útját, ahogy az emmausi tanítványok is túl vannak valamin, és mennek hazafelé, mit vittek a szívükben az eseményekből, amik történtek? A mai napból is mi az, amit viszek, ami történik itt? Felolvasásra került egy ige szakasz. Elmélkedtünk egy régi történeten, régi gondolatokon, vagy sikerül olyan üzemmódba áttenni a szívünket, hogy a történet most is rólunk szól. Most is rólunk szól az, amit Isten üzenni akar. Hadd soroljak fel egy jó pár dolgot, nem kevés dolgot. De Isten szeretne rávilágítani arra, hogy ha Jézus Krisztus feltámadt, és valóban feltámadt, ez nem egy üres párbeszéd, amit az elején elmondtunk, akkor miért van az, hogy amíg járjuk a mi életünk útját, azt gondolom sokszor mondjuk magunkban, talán kimondjuk, de talán bent van, hogy pedig mi azt gondoltuk, mi abban reménykedtünk, mert nekünk megvan a saját elképzelésünk és a saját reménységünk is sokszor. Jó szándékból is, talán néha hiányos igeismeretből, vagy azért is, mert összerakunk magunknak néha egy olyan Istent, egy olyan Jézust, aki kedves és aki jó is, és ő biztosítja számunk mindazok megvalósulását, amiben mi reménykedünk. És csodálkozunk, ahogy ezek a tanítványok is, pedig Jézus fel volt már támadva. hiszen tudtak róla, elmondták. Mégis szomorúan mentek. Az ünnep ma senkinek a szívét nem fogja tudni önmagában átformálni. Isten szelleme az, akire, ha figyelünk, át tud formálni és be tudja vinni azt, ami imádságban is elhangzott és kérés, hogy megértsük egyre inkább, hogy mit jelent a feltámadás. Pedig mi abban reménykedtünk és csodálkozunk most, hogy elég, hogyha ha sokszor csak hittestvéreinknek elfogadható kifogásokat tudunk mondani, hogy miért, mikor, milyen módon vagyunk, milyen viszonyban Istennel. Mennyi az, amit az életünkből áldozunk neki. És talán azért, mert nem ugrik be ez az igevers, Zsidók 4.13, nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szem előtt. Neki kell majd számot adnunk, mert lesz számadás. Aztán abban reménykedtünk, hogy megtarthatjuk magunknak a saját életünket. Szeretjük Jézust, mondjuk azt, hogy követjük, de nem jutottunk el talán teljes mértékben eddig az igeversig, 1 Korintus 6.19. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok. Aztán lehetett reménykedni abban, hogy végül is a hit, az csak Isten és ember közötti kapcsolat. Ahogy én szeretem az Istent, ahogy tekintek rá, ahogy megpróbálom őt megközelíteni, ahogy szolgálok felé. 1 János 3.16. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aztán mi reménykedtünk abban is, hogy komfortzónánkon belül megtörténhetnek a csodák. Hogy Krisztus csak úgy elérdegél bennünk, hiszen a szívünkbe költözik, és jó az, ha ott van. Galata 2.20. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, ezért tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Aztán mi reménykedtünk abban is, hogy tényleg fog működni az, hogy elég fél szívvel követni téged, Úr Jézus. Lukács 10.27. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Reménykedtünk abban, hogy minden nap életem az magánügyem. Más történet talán az, és más, ahogy vasárnap, vagy közös alkalmakon gondolkodom. 1 János 2.6. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogy ő élt. 1 Péter 1.15. Hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, ti szentek legyetek egész magatartásotokban. Aztán reménykedtünk abban is, hogy krízisek nélkül is Isten élményekhez juthatunk, megtapasztalásokhoz. Máté 10.22. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Aztán reménykedünk abban, sőt gyakoroljuk is, hogy elég, ha imáinkban sokszor mondjuk azt, hogy Uram, Uram. Aztán Lukács 6.46. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Máté 7.21. Nem mindenki megy be az Isten országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Aztán reménykedtünk abban is, mert olyan sokszor mondjuk, hogy barátom vagy, Úr Jézus, meg te barátodnak mondasz engem. De ennek a pontos leírása János 15.14. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Aztán reménykedtünk abban is, hogy jól tudjuk, nagyon jól tudjuk mi azt, hogy mik a fontos dolgok számunkra, mikért érdemes rohannunk, az energiánkat feláldozni, és elég, ha a maradék időnket adjuk neked, és működni fognak úgyis a dolgok. Máté 6.33. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Aztán reménykedtünk abba is, hogyha erőnket megfeszítve megoldjuk a dolgainkat, mi beleteszünk mindent, az elég. Százhuszonhetedik Zsoltár első verse. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Aztán reménykedtünk még abban is, hogy nem lesz a hitünk kárára sok munka, a rohanás és a rá nem érés, és hogy elfáradunk a mindennapokban. Lukács 21.34. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék a mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap. Aztán reménykedtünk még abban is, hogy a házasságom jó lesz, hogyha az indulásnál ott vagy, Úr Jézus, de aztán valahogy megérted azt is, hogyha az élet meg a mindennapok úgy olyan nyomást tesznek ránk, rám, amiben nehéz megélni azt, amire hívsz. Efézus 5.25. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Aztán az is ott van, hogy az a nevem, hogy tanítvány, hiszen a megtérek, Jézushoz kik térnek meg, hát a tanítványai. Ha valaki nem hordozza maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Aztán reménykedtünk abban is, hogy elég megtérni, átvenni az üdvösség reménységét, mint egy jegyet a mennybe. Aztán majd a végén találkozom Jézussal, és akkor az majd jó lesz, és akkor nagyon fogok neki örülni. 2 Korintus 5.15. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Aztán még egy. Abban is reménykedtünk, hogy ha törvénykezők leszünk a közösségekben, akkor megoldjuk avval azt is, hogy ne kelljen Istenhez könyörögni. Válaszokért, vezetésekért, élethelyzetekért, és akkor talán nem fog rólunk kiderülni, hogy nem sokban különbözünk másoktól, talán azoktól sem, akik felett ítélkezünk. Máté 7.2. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni. Amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd. A feltámadás az nem ünnep, nem egy ünnep önmagában, bocsánat, ünnep, mert a legnagyobb ünnep. De ennél sokkal több és sokkal mélyebb, mert fölteszi a kérdést, igen, nekem is, és mindannyiunknak, akik most hallják először, vagy talán évtizedek óta, hiszed-e, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból? Ha igen, akkor ez mindent megváltoztat. Akkor nem csak mondat az, hogy ő jelenvaló, nem csak egy ígéret részéről, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és nem csak egy elvi kép, hogy az emmausi tanítványok után is, ment. És ahogy az ő tanítványai beszélgetnek arról, hogy pedig mi abban reménykedtünk. És ezt ő hallja. És ezt ő hallja. És a nagypéntek és a feltámadás mindannyiunk életében szorosan összekapcsolódik. Róma 6, első verstől olvasok néhány igeverset. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba merítettünk be, az ő halálába merítettünk be? A bemerítés által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenedjen a bűn hatalmában álló test, és hogy többé ne szolgáljon a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus is feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. A nagypéntek és a feltámadás az nem szemlélhető csak távolról. Bocsánat, meg lehet tenni, hogy távolról szemléljük. De az a mondat, amiről szoktunk énekelni és beszélni, hogy követlek bárhová, Jézus követéseben benn van ez, hogy meghalni vele. Mi a megtérés, mi a bemerítés, ami pont ezt ábrázolja ki, az óember meghalása és az új ember feltámadása. A nagypéntek és a feltámadás a mi életünkben is. És ez a gondolkodásmód, ha valósan ott van, ha nem csak egy egyházi ünnep, a nagypéntek, a feltámadás, a húsvét, akkor az az, ami erőt ad. Hogy ez a hosszú felsorolás, ami volt, hogy pedig mi abban reménykedtünk, azok az igék ne számon kérő igők legyenek, hanem bátorító igők, amelyhez Isten Jézus Krisztus által a feltámadás erejével segíteni akar. És nem kell úgy zárni egy életet Jézussal járva is, hogy pedig én abban reménykedtem. Hanem avval, hogy amiben reménykedtem, az Isten ígéreteiben és az Isten igéje, azt ő megadta. És nem csak távolról kell szemlélni a győzettes Jézus Krisztust, hanem akár azok a bizonyságtételek, amik elhangzottak ma. És én is tehettem volna hasonlót. Ez a győztesek bizonyságtétele, mert hozzáigazítják az életüket a győztes Jézus Krisztushoz. És ha a feltámadást hisszük, a test feltámadását, az örök életet, mindazt az ígéretet, amit az az Isten, akinek van hatalma mindent megcselekedni, véghez fog vinni, akkor fog sikerülni máshogy tekinteni a mi életünkre. Talán a karácsony sem tud ennyire átalakítani. A nagypénteken ott van a szomorúság és az öröm is, hogy valaki meghalt érte, mert fontos vagyok számára. De a feltámadásban ott van az az erő, hogy amiről hallunk, azok nem frusztráló és számon kérő igék, hanem a győztesek igéi. A feltámadottal tartók igéi. A mindennapjainkban, a házasságunkban, a munkánkban, a Jézussal járásunkban, mert az ő erejéből táplálkozhatunk ezekben. Isten a feltámadásban igazolta, hogy Jézus Krisztus az ő fia. Sok minden más által is, de legerőteljesebben ott jött ez át. A feltámadás ünnepe nem szemlélhető, döntéshelyzetbe hoz. Ma is dönthetünk arról, hogy akarjuk-e, lehet, hogy talán másképp szemlélni a feltámadt Jézus Krisztus, mint eddig. Akarunk-e részesülni az ő erejéből, az ő megváltó erejéből. És a mindennapjaink, a házasságunk, a gyermeknevelésünk, a munkánk, az életben való helytállásunk, azaz Jézus Krisztussal járásunk, nem erőlködés lesz, hanem a feltámadott erejében való járás. Ez Isten ígérete. És ezek után így teszem föl megint a mondatot, és így mondjuk majd rá a választ. Feltámadott az Úr. Valóban feltámadott. Amen.